Krisztusban, kedves testvéreim, mind a három olvasmányban igen erőteljes felszólítást kapunk arra, hogy lépjünk tovább, hogy fejlődjünk. Az első olvasmányban beletekintettünk az ószövetségi ember imádságába. Az ószövetségi ember, mint bíró elé megy az Istennel, oda viszi az életét, mindent megbeszél vele, és várja az igazság szolgáltatást. Hát nagyon sok keresztény itt megreked. Az ószövetség is ennél tovább megy. Egyszer csak az imádság középpontjába maga Isten kerül. Aki a zsoltárokat naponta imádkozza, mint mi szerzetesek, nagyon sokszor a zsoltárokban van egy Isten jelenés. Hány keresztény ember életébe az imádság központja saját maga? Mindig én, hogy ezt kérem, ez az elképzelésem, így szeretném. Bizalommal mehetünk az Istenhez, ezt el lehet mondani. De maga egy életen át az imádságunknak kell megváltozni. Milyen csodálatos az, amikor csodálkozik az ószövetségi ember egyszer csak az Istenre. Hát a Szent Mise sokaknak azért lehet unalmas, mert a Szent Mise ilyen magasságokba visz. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged. Hálát adunk neked a te nagy dicsőségedért. Az ember egyszer csak el van kápráztatva Istentől. És valahogy a dolgok maradnak olyanok, amilyenek. Isten nem úgy hallgatja meg azt az imát, hogy sokszor elképzeljük. Ezt az Ószövetség is tudta. Az özvegy az árva hozzá kiállt. De hát az özvegynek nem fog az élete úgy megoldódni, hogy egy új férjet kap. Az árva marad. A szegény se lesz hirtelen gazdag. De testvérek, az imádságban kell egy fordulatnak lenni, amikor úgy áttalálom az Isten, hogy ő maga lesz az enyém. Hányszor jönnek ide imádkozni ebbe Bucsújáró templomba, és jól teszik. Tele vagyunk kérésekkel. Szabad kérni. Az is a bizalom jele. De mikor történik meg az életünkben ez a fordulat? Ez az a lurdi csoda, amerről keveset írnak. Ott rengeteg ember megfordul, aki azzal a reménnyel megy oda, hogy meg fog gyógyulni. És a hazatérők hatalmas tömege azzal tér haza, hogy nem fogok sose meggyógyulni, de elfogadom. Valahogy az Isten áttalált engem, és én is őt. Megbeszéltem vele. Ha idáig nem jutunk el, akkor a kereszténység csupa kudarc lesz. Aztán gondoljunk most az evangéliumra. Beengedni Istent az életünkbe, de egészen, itt is fejlődni kell. Ez a farizeus nem hazudik ám, ő azt a sok jót, amit mond, azt tényleg megtette. Ez jól van. Van az életünknek egy napfényes oldala. Testvérek, bennünk nagyon sok jó van. Az Istentől van. Rengeteg jó van bennünk. De van egy nagyon árnyékos oldal. Egy mélységes szakadék, vagy egy dohos pince. Ott nagy bajok vannak. Ott nincs elintézve semmi sem. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy Isten be lehet csapni. Illetve Isten csak addig engedik be, amíg az élete rendben van, abban a nagy fényes oldalban. De életének egy nagy részére ki van írva, hogy restaurálás alatt belépni tilos. Pedig éppen Isten tudna ott rendet tenni. Azért döbbent meg bennünket a szentek imádsága, ha néha belehallgatunk, hogy ők mennyire beengedték az életüknek ebbe a sötét szakadékaiba is az Istent. Testvérek, van olyan dolog, amit senkinek nem mondhatunk el egyedül az Úristennek. Illetve a gyóntató papnak, aki Krisztust jelképezi. Senkinek. De ha viszont nem mondjuk el, ha oda nem engedjük be az Istent, akkor az életünk elkezd ketté hasadni. Egy olyan kereszténység, amelyben nincsen gyakori őszinte gyónás, amelyben sohasem következett be az, hogy az illető összetörten, zokogva vallja meg a bűneit. Testvérek, nem hiszitek el, hogy mi papok megkapjuk az Istennek a szemét. Másképp látunk benneteket. Olyan rossz érzés fog el minket, amikor bejön valaki gyónni. Az első parancs előtt nem vétkeztem, a második parancs ellen nem vétkeztem, a harmadik parancs ellen nem vétkeztem. Atya, én mindig a templomba járok, én is egy új festett üvegablakot vettem most a templomnak, mindig ott vagyok. Ki kíváncsi erre? Szerencsétlen. Tessék, borzalmas ezt végighallgatni. Borzalmas. Egyszerűen egy rossz érzés támad bennünk, hogy ez az illető hazug. Valami rettenetes bűn van körülötte. Például az, hogy kiállhatatlan szájával tönkre teszi a családot. Észre se veszi. Embereken gázol át, győzelmesen. És testvérek, azt pedig az Úristen megadja a papnak, hogy belehallgassunk egy nagy nyomorúságba. Egy olyan szentgyónásban, amelyben a vámos, a bűnbánó vámos gyónik. Teljesen másképp látjuk. Az Úristen megadja a papnak azt, hogy úgy lássa, hogy az Isten látja. Ragyog az illető. Nem is tudja. Szalézi Szent Ferencnek csodálatos, szelid, aranyos ember volt. Egy predikációja után egy nagyvilági hölgy befutott hozzá, és hát igazi bűnbánattal elvégezte az élet gyónását. Biztos nagyon súlyos dolgokat mondott, mert utána, mint általában ők, azért arra kíváncsi volt, hogy na most püspök úr, mi a véleménye rólam? Hát most azt hiszem, hogy elege lehet belőlem. Önről az a véleményem, hogy ön most szent. Ez megigazultan ment haza. Nem tudom miért, de minket vallásos embereket különösen is kísért az, hogy az Úristen csak a napfényes vidékekre engedjük be az életünkbe. És sokszor egy egész életen át hordozunk olyan rettenetes dolgokat, amit az Úristennek nem mondtunk el, és nem engedtük be, hogy feloldozzon, hogy meggyógyítson. Ha lehetne beszélni arról, amiről nem szabad. Hogy a halál előtt az utolsó pillanatban gyónt meg végre szörnyű dolgokat, és másnap meghalt. Pedig nagy katolikusként volt számon tartva. Ez megigazultan ment haza. Nem szabad csak az Úristennek az életünk felét odaadni. Testvérek, ő a mi teremtőnk. Ő nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, és nem fogja szeretetét abba hagyni, ha elmondjuk, hogy Uram, ez és ez vagyok, és ezt tettem. Megigazultan ment haza. Aztán itt van Szent Pál apostolnak a levele, az örök jutalomra vár. Véremet nem sokára kiontják áldozatul, és most biztos az, hogy ő üdvözülni fog. Ezt mondják, erre nagyon oda kell figyelni, mert Szent Pál nem azzal indult el a Krisztus követésbe, hogy én üdvözülni fogok, hanem azzal, hogy amikor leesett a lóról, mert nagy lovon járt, és megvakult, akkor teljesen megsemmisült. Egyáltalán én azt hamisnak tartom, ha valaki azzal indul el a megtérése, hogy megigazultam, üdvözülök. Hanem az a szent összeomlás, hogy semmit sem látok. Valószínűleg tapasztalat, biztos tapasztalatként írja le azt, hogy mikor jelenik meg bennünk az a reménység, ami már nem csal. Azt mondja, hogy Isten próbára tesz bennünket egy egész életen át. Minden nap próba. Testvérek, az is próbatétel, amikor úgy érezzük, hogy nincs próba. És aki kiállja a próbát, azt mondja Szent Pál, annak a lelkébe megszületik az a remény, ami nem csal. Ilyen volt Szent Ferenc atyánk, aki élete utolsó napján elkérte a lantját, hogy adják a kezébe, és énekelte a naphimnuszt. Az Effirelli film az egy gics ilyen szempontból, teológiai gics, egyébként egy sikeres kamaszoknak készült film Szent Ferenccel, a naptestvér, holdfivér, vagy holdnővér, de rendkívüli gyönge, és hát ebben hazudik, mert Szent Ferenc nem azzal indul, hogy énekli a naphimnuszt, hanem azzal, hogy sír. Elvonul, zokog. Iszonyatos, kemény, bűnbánati életet kezd. De az élete végén azt mondja, hogy tudom, hogy üdvözülök. Mert megjelent az a remény a szívébe, amely már nem csal meg. Testvérek, a kereszténységben nem csak lelkes fiatalok hiányoznak, hanem olyan öregek, akiknek az arcáról sugároz ez a biztonság. Tudom, hogy üdvözülök, mert az Úristen olyan jó. Mert végül is a kegyelmében kitartottam. Szent Pál az élete végén mondja ezt. Három dolgot említ, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Nem azt mondja, hogy mindig győztem, de a jó harcot megharcoltam. Van egy harc, ami jó. Van egy háborúskodás, ami szent. Amikor az ősszülők elbuktak, Isten megjelenik, és azt mondja az őskígyónak, a sátánnak, ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Isten ebbe a világba akar egy harcot. Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy békét hoztam, hanem kardot. Van egy harc, amelyet végig kell küzdenünk a gonosz ellen, csatlósai ellen, a bennünk levő rossz ellen. És testvérek, hogyha téged harcolva talál az Úristen, nem azt kérdezi, hogy győztél-e, hanem az, hogy harcolsz-e. A győzelmi koszorú a harcolóé, nem a győztesé. Pál mindvégig harcolt. A magába levő rossz ellen, a hívek között levő gonoszság és rossz ellen mindenütt felütötte a fejét, a tévtanítások ellen. Ezt a jó harcot meg kell harcolni. Ez jó harc, mert az Isten akarja. Aztán a pályán végigfutottam. Nem volt pályamódosító pap például. Nem volt feleséget vagy férjet cserélő. Hanem azon a bizonyos pályán végigfutottam. Nagyon nagy dolog. Milyen boldog lesz, hogy már neked nem kell keresni a pályát. Az a nagyon fiatalnak a dolga. Neked csak ezen végig kell futni. A végén ott van a győzelmi koszorú. És a hitet megtartottam. Ez nem azt jelenti, hogy úgy tartottam meg, hogy nem adtam tovább, hanem azt a hitet, amelyet Jézustól tanultam, amelyet az többi apostollal összeegyeztettem. Nagyon fontos megmaradni a katolikus hitünkben. És abból soha nem engedni. Készen vár akkor a jutalom. Testvérek, milyen távlatok nyíltak előttünk ma. Az imádságunkban egyszer csak Isten lesz a központ, nem mi. Istennel való kapcsolatunkba őt beengedjük, nem csak a napfényes részekre, hanem oda abba a sötétbe is, ahol egy didergő, megváltásra váró, megoldhatatlan helyzetű ember van. Testvérek, aki nem érzi azt, hogy valahol a lelke mélyén ő tulajdonképpen egy menthetetlen eset, azon nagy baj van. Aki ezt érzi, hogy menthetetlen eset vagyok, és kiállt az Úrhoz, az megmenekült. Az megigazult, az igaz állapotba került. És végül az az örök jutalom, az egészen biztos. Már most biztos lehetek rajta, hogyha bár bukdácsolva is, nem mindig győzve, de nem adom fel a harcot, ha azon a pályán maradok, amelyet Isten kijelölt nekem, és hogyha a hitet megtartom. Amen.